Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Először is nagyon szépen köszönöm azt a sok üzenetet, amit írtatok, illetve a támogatást. Ha te is szeretnéd támogatni az Attágítót, azt megteheted azzal, hogy virtuálisan meghívsz egy kávéra. A linket ehhez megtalálod az epizód leírásában. Azok számára pedig, akik rendszeresen szeretnének támogatni, itt a lehetőség erre a Ko-fi oldalán. Kizárólag a rendszeres támogatóim számára hallgathatók itt az Attágító egyszer volt extra epizódjain. Minden támogatóm havonta egy új részt és egy bónusz mini epizódot hallgathat meg, természetesen reklámmentesen. Ha érdekel, az epizód leírásában megtalálod a linkeket. Mielőtt elkezdődne ez az epizód, álljon itt egy trigger figyelmeztetés. A mai részben többek között öngyilkosságról, vetélésekről, halálesetekről is szó lesz. Ha téged ez a téma érzékenyen érint, talán ne egyedül hallgass meg ezt az epizódot, vagy ugold át ezt a részt. Vigyázz magadra! A vészjósló mennydörgés 1815. április 5-én hangzott fel. Pont azon a napon, amikor Napóleon rövid elbai száműzőzéséből tért vissza, ami megrázta Európát. Aznap este tört ki a brit Jáva részét képező Sumbawa szigetén először a Mount Tambora, az évezredek óta nyugalomban lévő vulkán. Három különálló tűzoszlop emelkedett nagy-nagy magasságokba, ahol riasztó, kaotikus módon egyesültek a levegőben. 9 és 10 óra között hamueső esett és heves forgószél támadt, amely a közelben szinte minden házat elpusztított, emberekkel, lovakkal, marhákkal és mindennel együtt, ami az útjába került. Április 10-én aztán a vulkán szörnyű fináléja. Este 7 óra körül a Tambora szó szerint felrobbant. Ma már csak fele olyan magas, mint a kitörés előtt. A piroklasztikus áramlatok, vagyis az izzó hamu óránként több mint 150 km per órás sebességgel zúdult le a lejtőkről, mindent elpusztítva, ami az útjába került, és 40 km-rel arrébb a tengerbe ömlött, forva és sziszegve. A térségben hetekig zuhogott a hamu. A vulkántól több száz kilométerre is házak omlottak össze a vulkáni törmelék súlya alatt. Becslések szerint 90 ezer ember halálát okozta Sumbawán és a szomszédos Lombokon. A Tambora felrobbanása az elmúlt 1000 év valószínűleg legnagyobb környezeti katasztrófája volt. A gáz és a hamu 43 km magasan löködött a stratoszférába. A levegőbe került anyag teljes mennyisége a becslések szerint több mint 100 köbkilométer volt. Oké, ezek csak adatok, de hogy viszonyítani tudjuk a Tambora apokaliptikus kitörését, segít a vulkáni robbanékonysági index, ami tulajdonképpen egy 1-től 8-ig terjedő skála. Ezen a skálán a Vezúv híres hírhedt kitörése, amelyel elenyésztette Pompeit, csak 5-ös. A Krakatau 1883-as robbanása pedig 6-os indexet kapott. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Krakatau kitörésekor létrejött lökéshullám 7-szer kerülte meg a Földet, és robbanó ereje a hiroshimai atombomba 10.000-szerese, 100.000-szerese volt. Még egyszer, ez csak 6-os indexű besorolás volt. A Tambora viszont egyike annak a néhány kitörésnek, amely 7-es indexet kapott. És hála a gondviselésnek mindössze 2 esemény ért el a 8-as indexet, és mindkettő a távoli őskorban történt. Itt valószínűleg már körvonalazódni kezd a pusztítás kiterjedése. A Tambora közvetlen földrajzi térségében a pokrot hagyta maga után, és napokig sötétségbe burkolózott. A kitörés által kiváltott cunami április 10-én, úgy éjfél körül érte el a kelet-jávai szigeteket. Ám ekkor még senki sem sejtette, milyen világméretű halálozás vár a kortársakra. Járványok kezdtek el grasszálni. Indiában a monszunok megszakadása és más időjárási rendellenességek miatt az ott endemikus kolera baktérium, ami bengáli kolera néven volt ismert, mutálódott, világméretű járvánnyá vált és százezrek életét követelte. És még a Tamborától oly távol eső kontinensek, mint Európa és Észak-Amerika is megszenvedték a kitörést. Hirtelen drámai klímaváltozást tapasztaltak. Mivel a Tambora az egyenlítőhöz közel helyezkedik el, az aeroszol rétegek szinte az egész Földet körbejárták, és elnyelték a napfényt. A Tambora kitörése vezetett a nyár nélküli esztendőhöz. Mint minden időjárási anomália, ez sem érintett minden régiót egyforma mértékben is, még Európában is voltak olyan országok, ahol szinte normális időjárás uralkodott, különösen a kontinens keleti részén. A nyugati világ nagy részén azonban az emberek megtapasztalták, hogy a természet mennyire kibillent a normális kerékvágásból. Észak-Amerikában például a keservesen hideg tél után az emberek reménykedve várták a nyarat. Ehelyett visszatért a tél. A város házai, utcái, terei teljesen hóval borítottak, írta a Quebec Gazette július 8-án, és az egész vidék ugyanilyen állapotban van, úgy néz ki, mintha december lenne. Az emberek azonban nem láttak összefüggést a tamborai eseményekkel. A hirtelen klímaváltozás legvalószínűbb okának a csökkent napfolt tevékenységet tartották. Az egyszerű emberek pedig a maguk módján próbálták magyarázni a jelenséget. És hirtelen olyan vad pletykák kezdtek terjedni, mint például, hogy a nap haldoklik. Európában nem annyira a hó, mint inkább a feloldhatatlannak tűnő esőfelhők sötétítették el az eget, Skandináviától, Németországig, Svájctól, Spanyolországig. Sőt, a természeti katasztrófa még Magyarországon is éreztette hatását. A feljegyzések szerint ugyanis barna hó esett, amit az esőfelhőkben levő vulkáni por okozott. A német nyelvterületeken egyik árvíz követte a másikat, amelyeket jégeső és persze terméskiesések és kiterjedt éhínségek követtek. Az emberek ennek a katasztrofális évnek saját nevet is adtak. Úgy nevezték 1800 Froron, ami magyarul körülbelül annyit tesz 1800 elfagyott. Ez a nyár nélküli év kevés jót hozott. Ezek közé tartoztak a néha bombasztikusan színes naplementék, amikor éppen nem esett eső vagy hullott a hó, amelyeket a levegő felső rétegeiben levő aeroszolok okoztak. A látványos naplementék úgymond lángra lobbantották a művészetet. Turner, angol festő, ezt a színpompát, az élénk színek kavalkádját és az estéknek ezt a különleges, bizarr hangulatát a törékeny, megbojdult világban építette be a műveibe. De nem csak Turner mesterműveit köszönhetjük a tambora kitörésének, hanem egy olyan műszületését, amely mind az irodalomban, mind a popkultúrában vitathatatlan helyet foglal el. Ez az epizód ezen könyv alkotójáról szól, Mary Shelley-ről, Frankenstein anyjáról. Történetünk egy országban kezdődik, amely akkor még messze volt a mai jólététől, és amelyet különösen súlyosan érintettek a hónapokig tartó esőzések, áradások, a termés pusztulása és az éhínség, ami miatt a hajléktalanok száma az egekbe szökött. Ez az ország Svájc volt. 1816-ban Mary Wollstonecraft Godwin szerelmével, a költő Percy Shelley-vel és mostoha húgával, Claire-rel utazgatott Európában. Az időjárás szinte mindenütt elkeserítő volt. A francia Alpokról így írt, idézem. A hideg itt valóban mértéktelen volt. Ahogy felkapaszkodtunk a hegyekbe, ugyanazok a felhők, amelyek a völgyben záporoztak ránk, most sűrű hópeheket zúdítottak ránk. A Genfi tónál, ahol kibéreltek egy eldugott, szerény villát, kietlennek találta a tájat. Sajnos, írta Mary júniusban a naplójában, a szüntelen eső a házhoz köt minket. A fölöttünk kitörő zivatarok félelmetesebbek és borzalmasabbak, mint bármi, amit valaha láttam. De Shelley-ek nem voltak egyedül a tónál. Byron kibérelte a fényűző tóparti villa Diodátit, a Mary és Percy által bérelt villa mellett. Shelley-ek eredetileg Olaszországba készültek, de Claire Clermont, aki Byron nyomában volt, hallotta, hogy a férfi Genfben van, és elhatározta, hogy nekik is oda kell utazniuk. A két költő egy szálloda előtt találkozott. Hírnevük ellenére eleinte mindkét férfi féling és esetlen volt, de azonnal összemelegedtek egymással. És hamarosan elválaszthatatlanok lettek, és a következő 3 hónapot a költészet megvitatásával töltötték. Lord Byron akkoriban nyílt rajongás tárgya volt. Mágnesként vonzotta a pletykaihes embereket, akik addig mentek, hogy távcsöveget irányítottak a villára, csak hogy bepillantást nyerjenek a lakók életébe. Claire Clermont, Mary Shelley húga, hamarosan teherbe esett Byrontól. A férfi egyébként erről nem akar tudni, és inkább Mary Shelley-nél próbálkozott, függetlenül attól, hogy párja Percy is jelen volt. Ő egyébként átlagon felüli érdeklődést mutatott Claire iránt. Csak zárójelben megjegyezve, a kisbabájának első neve Alba lett, de Byron átnevezte a gyermeket Allegrának, és vezeték nevének egy módosított változatát adta, hogy megkülönböztesse törvényes féltestvérétől, Ada-tól. Allegra szomorú rövid élete 5 éves korában ért véget, amikor is tífuszban halt meg, szülőitől távol, egy olasz kolostorban. Apja iskolájában, Harrowban temették el. Édesanyja Claire több mint 50 évig saját életének végéig gyászolta a gyermeket, és kárhoztatta magát a gyermek haláláért. De vissza a nyár nélküli évhez. Élénk, kicsapongó, fényűző élet zajlott ópiummal, alkohollal és irodalommal kísérve. Az erkölcs csőszök, akik lehetőségük szerint árgus szemekkel figyelték őket, vérfertőző ligának nevezték a csoportot, de nézőpontunktól függően nevezhetjük őket dekadens irodalmi különcöknek, vagy a hippik zseniális őseinek is. Akárhogy is. Sötét, komor, homály borult a genfi tóra, zivatarok és polgári nyugtalanságok sújtották egész Európát. És mivel az időjárás annyira nyomorúságos volt, és egyáltalán nem kedvezett a túráknak és a sétáknak, ők inkább irodalmi kirándulásokat tettek. Az egész évszak hideg és esős volt. Esténként ezért a pattogó tűz köré gyűltünk, és német szellemtörténetekkel szórakoztattuk magunkat, írta Mary. Mary-ek esténként a Fantasmagoriana, egy népszerű kísértetekről szóló könyvet olvasták. A könyv által inspirálva Byron kihívta a társaság minden tagját, hogy írják meg a saját rémtörténetüket. Így hát a tambura tombolása, a rettenetes pusztítás és a tengernyi halál mellett a távoli Európában az irodalom 3 figyelemre méltó művét is elindította. A 3 mű közül a legismertebb Mary Shelley Frankenstein című műve. A második John Polidori Vampire, azaz Vampir című műve, amely néhány évvel később Bram Stoker Drakulájának alapjaként szolgált. És végül a harmadik egy kevésbé ismert, de lenyűgöző és kísérteties vers, Byron Sötétség című verse. Ebből a műből álljon itt néhány sor, amely olyan tökéletesen megörökítette a nyár nélküli esztendő hangulatát. Álmot láttam, s nem álom volt csupán, kihunyt a fényes nap, s a csillagok az örök térben vaksinté bolyogtak. Út veszve fénytelen, s a megfagyott föld feketén ingott a holtalan űrben. Reggel jött, ment, jött, s nem hozott napot, s az emberek feledtek szenvedélyét a puszta rettenetben, és szívük önző fényt kérő imává fagyott. Furcsa módon a két befutott író kevésbé brillírozott. Shelley megpróbált egyfajta rémtörténetet írni, amit a gyerekkora ihletett, de hamarosan feladta. Byron írt egy rövid, töredékes vámpírmesét, amelyet ugyan később kiadtak, de sem akkor, sem most nem nagyon olvasták. Mary úgy emlékezett vissza, hogy szegény Polidorinak valami szörnyű ötlete volt egy koponya fejű hölgyről, de azt később elvetve egy maradandóbb történeten kezdett el dolgozni, amelynek, ahogy már mondtam, a Vámpír címet adta. A művet egyébként azonnal pikáns pletykák kísérték. Az 1819-es megjelenésekor az olvasók megjegyezték, hogy a regény főgonosza mennyire hasonlít egy bizonyos lordra. Sokan Byron gonosz kalandjainak pontos beszámolójaként fogták fel a történetet. Mások, különösen Franciaországban, nem csak hogy úgy vélték, hogy magától Byrontól származik, de az egyik legjobb művének tartották. A mű nemzetközi bestseller lett, és megalapozta a vámpír fogalmát, mint nyájas, elegáns arisztokratát. Ezt a képet tartott a szem előtt Bram Stoker is, amikor úgy 70 évvel később megírta a Drakulát. Miközben a komor esték a szakadatlan esővel és hideg, hosszú sötétséggel adták a történetek alaphangját, Mary üres lapokkal küszködött. Semmi nem jutott eszébe. A többiek minden reggel megkérdezték tőle. Na, kitaláltad a történetet? A válasz azonban nap mint nap egy megalázó fejrázás volt. Míg nem egy éjszaka egy rémálomból feliedve, félig éberen, félig alva megpillantotta őt. Láttam a szerencsétlen művészetek sápadt tanulóját térdelni a valami mellett, amit összerakott. Láttam, ahogy az ember ocsmány fantáziája kinyújtózkodik, majd valami erős motor hatására az életjeleit mutatja, és nyugtalan, félig meddig eleven mozdulatokat tesz. Rémisztő volt, mert felettébb rémisztő hatása lenne minden emberi törekvésnek, amely a világ teremtőinek mechanizmusát gúnyolná ki. Ez volt az impulzus, a pillanat, amely a Frankenstein megírásához vezetett. Mary európai utazása során észrevette a nélkülözést az arcokon, a hajléktalanok, az éhezők arcán, akik otthon nélkül kóboroltak, és akiket veszélyforrásnak tekintettek. Mary ezeket a találkozásokat belefonta a történetébe. Egy olyan lény történetévé alakította, aki ismeri ezeket az érzéseket, aki szenved az évszak kegyetlenségétől, de még inkább az ember barbárságától. Olyan címet adott a regényének, amely ma a hübrisz szinonimájaként használatos, amely önhitségről és bukásról, az embernek a teremtés feletti uralkodás hiába való törekvéséről szól. Frankenstein. És mivel a momentum, amikor a lény életre kell, annyira ikonikus, hadd idézzem most Mary szavait, legyünk ott mi is abban a bizonyos pillanatban, amikor a kárhozott teremtés megtörténik. Egy sivár novemberi éjszaka történt, hogy megpillantottam fáradozásom eredményét. Már-már kínszenvedésnyi aggodalommal gyűjtöttem össze a készülékeket magam körül, amelyek segítségével az élet szikráját ültettem át a lábamnál fekvő élettelen valamibe. Az eső szomorúan vette az ablaktáblát, s gyertyám majdnem csonkig égett. Mire a már kis ilyen kilobbanó lángocska fényében észrevettem, kinyílik a teremtmény vakósárga szeme. Mély lélegzetet vett, s tagjai összerándultak. Miként tudnám leírni, mit éreztem a katasztrófa láttán, vagy mint jellemezhetném a nyomorultat, akit oly végtelen fáradalommal és gonddal sikerült életre hívnom. Végtagjai arányosak voltak, s az arca, amit választottam számára, szép. Szép, Úram Isten! Sárga bőrén majd, hogy át nem tetszett az izmok és artériák működése. Haja fényes, fekete volt, vállára omló, foga gyöngyfehér. De a pompás részleteknek ijesztően ellentmondott ráncos képe, egyenes, fekete ajka és vizenyős tekintete, amely majdnem ugyanolyan színű volt, mint a szürkés-fehér szemgödör, amelyben ült. Az élet véletlen eseményei nem változnak úgy, mint az ember érzései. Majdnem két esztendeig dolgoztam, hogy ebbe az élettelen testbe életet oltsak. Ez volt az egyetlen célom, erre ment rá a pihenésem és az egészségem. Olyan lázasan vágytam rá, hogy ez messze túlhaladta a mérséklet határait, de most, amikor elkészültem, elszállt az álom szépsége, és nem maradt utána más a szívemben, csak lélegzet elállító undor és iszony. Képtelen lévén elviselni még a látványát is elénnek, akit teremtettem, kirohantam a szobából, és hosszú ideig járkáltam fel alá a hálószobámban, míg annyira össze tudtam szedni magam, hogy aludni térjek. Végül a kimerültség fölébe kerekedett lelkem imént átélt viharának, ruhástól végigvetettem magam az ágyon, és megpróbáltam legalább pár perc feledéshez jutni. Frankenstein, vagy a modern Prométheusz az egyik kedvenc könyvem, amelyet évente újraolvasok. A műnek tengernyi olvasata, interpretációja és értelmezése létezik, de én inkább annak szerettem volna utána járni, hogy ki volt ez a fiatal tizenéves, aki a Frankensteint írta. Ahhoz, hogy megismerkedjünk Mary Shelley-vel, mindenképp tudnunk kell, mekkora hatással volt rá anyja és apja. Anyja, Mary Wollstonecraft, ez a bámulatos nő még halálában is meghatározó szerepet játszott lánya életében. Wollstonecraft radikális gondolkodó volt, akit feminista eszmény miatt sokan becsméreltek, sőt, egy brit politikus alsószoknyás hiénának nevezte. De talán még többen felnéztek rá és tisztelték. Szokatlan életet élt. Apja alkoholista volt, és született egy törvénytelen gyermeke, egy Fanny nevű lánya, mielőtt férjhez ment volna Mary apjához, a neves társadalomfilozófushoz, a radikális és ateista William Godwinhoz. Ő és Godwin 1796-ban szeretők lettek, és amikor később Mary terhes lett Godwintól, a baba kedvéért összeházasodtak, bár egyikük sem hitt a házasságban. Ők ketten napközben inkább külön éltek, és levelezéssel kommunikáltak, jegyzeteket és leveleket váltottak. 1797-ben, lánya születése után Wollstonecraft belehal egy fertőzésbe, amelyet az orvosa okoz, aki mosdatlan kézzel távolítja el a méhlepény darabjait, és aki így a halálos fertőzést, a gyermekágyi lázat okozza, amely 11 nappal a szülés után megölte őt. No Man's Omen, Godwin a lányának a sajátja mellett a halott felesége nevét is adja, mintha ezzel próbálná visszahozni őt az életbe. Wollstonecraft a sírkövén kívül egy másik kézzel fogható örökséget is hátrahagyott, irodalmi műveit. A temető lánya Mary magánhelyévé vált, ahová gyakran elvonult. Anya sírjánál tanult meg olvasni, ahogy ujjait a sírkőbe vésett betűkön futtatta. Kicsivel később a fiatal Mary vég nélkül tanulmányozza anyja és apja műveit. Talán fogalmazhatok így, olvasta a családját. Mert úgy tűnik, hogy a könyvek pótszülőként funkcionáltak számára. A lapok és a szavak húsvér embereket helyettesítettek. Mary fiatalabb éveiben az olvasás nagy része a temetőben zajlott, annál is inkább, mivel a házban nem érezte az otthon melegét. Mary értelmiségi elmék között nőtt fel, apja nevelte és oktatta, aki hamarosan, 1801-ben feleségül vette második feleségét, Mary Jane Claremontot. Gyerekkorában a Godwin házban megforduló költők, írók és filozófusok tömegét ismerhette meg. Mosdoha húgával, Claire-rel a kanapé alá bújtak és hallgatták a nappaliban zajló magas rögtű társalgást. Apja kiterjedt ismeretségi köre később mérhető hatással volt Mary-re és a könyveire. Mary első publikált műve egyébként egy vers volt 10 éves korában. Apjának számos csodálója volt, akik gyakran keresték fel, hogy filozófiai vitákat folytassanak vele, és hogy pénzt kölcsönözzenek a notórikusan fizetésképtelen Godwinnak. Marynek azonban nem volt anya figurája a mostoha anyján kívül, akivel azonban egyáltalán nem jött ki, és így egy kiegyensúlyozatlan otthon áldozatává vált. De Mary nem csak anya ragyogó intellektusát és irodalmi tehetségét örökölte. Sajnos anya és lánya egyaránt depresszióban szenvedett. Apja nagyon aggódott lánya sötét hangulatai miatt, mivel nem akarta, hogy anya útjára lépjen, aki kétszer is megpróbált öngyilkos lenni. Van itt egy nagyon fontos pont a Frankensteinnel kapcsolatban. Amikor Mary édesanyja öngyilkosságot kísérelt meg azzal, hogy a Temzébe ugrott, az akkoriban még új, újjáélesztési technikával hozták őt vissza az életbe. Tekintettel erre a személyes kapcsolatra egy majdnem vízbe folyt áldozattal, akit újra élesztettek, kvázi a halálból hoztak vissza, nem meglepő, hogy lányát annyira erősen érdekelte az élet és a halál közötti határ. Mérőt az emberi lélek legmélyebb, legsötétebb oldalainak feltárása foglalkoztatta. Például azt, hogy hogyan kezeljük a veszteséget, a bánatot, a halált. Mary 15 éves volt, amikor 1812-ben megismerkedett Percy Bysshe Shelley-vel. A férfi 20 éves volt. Miután ateizmusa miatt kirúgták Oxfordból, és apja kitagadta, Shelley szellemi hősét, William Godwint kereste fel pótapaként. Felfigyelt Mary-re, és hamarosan elkezdtek együtt sétálni a St. Pancras templom kertben. Mary-t vonzotta a költő idealizmusa, rettenthetetlensége és vad, intellektuális, földön túli külseje. Percy rajongott Mary apjáért, és a családi házban tett gyakori látogatásai során egyre közelebb került Maryhez. A 10 éves Mary anyja sírjánál vallotta be először szerelmét a költő iránt, és állítólag itt, anyja sírjánál egyesültek először, amit nyilvánvalóan nem lehet bizonyítani, de ami biztos az az, hogy a lány terhes volt, amikor megszökött Percyvel, egyébként mostoha húgával, Claremonttal együtt. Mary a július 28-át emlegette egyesülésük évfordulójaként, amiután együtt szöktek el Párizsba. Érdekes, hogy Mary apja, bár mindig is a szabad szerelmet hirdette, egyáltalán nem lelkesedett a szökés ötletért, nem helyeselte ezt a kapcsolatot, sőt, kitagadta a lányát, és egy ideig nem beszélt vele, ami Maryt nagyon megviselte. Itt azonban egy furcsa fordulat következik. Bármennyire is dühös volt Mary apja, egyesek szerint talán gyilkosságot követett el, hogy megmentse a lánya hírnevét. Egy idővel azután, hogy Mary és Percy megszoktak, Shelley terhes feleségét, Harriet Westbrookot holtan találták egy folyóban. Harriet Westbrook 1811-ben, szintén 16 évesen ment hozzá Shelleyhez. Kettejük románza forgószélszerű volt, tínédzserként szöktek meg és házasodtak össze Skóciában, mielőtt a családi problémák, a pénzügyek és az egymástól való eltávolodás, legalábbis Percy részéről, arra ösztönözték őt, hogy elhagyja terhes feleségét és gyerekét. Mire Shelley 1814-ben megismerkedett Maryvel, Harriet már második gyerekükkel volt terhes, de Percy számára ez a házasság már rég véget ért. Bár havonta küldött egy kis járandóságot a feleségének, miután némi örökséghez jutott, Percy viselkedése Harriet-tel szemben egyre hidegebbé és kegyetlenebbé vált. Harriet nem talált kiutat, és mivel úgy érezte, hogy, idézem, nincs egyetlen reménysugár sem, ami miatt megpihenhetne a jövőre nézve, Londonban vízbe folytotta magát. Harriet halálát hivatalosan fulladásos öngyilkosságnak nyilvánították, de a történetek, miszerint Godwin gyilkolta meg, hogy megvédje a lánya hírnevét, soha nem szűntek meg. Ami ezt a pletykát táplálta, az többek között az is volt, hogy Mary apja ragaszkodott ahhoz, hogy összeházasodjanak. Alig néhány héttel azután, hogy Harrietet holtan találták. Ezután a Mary és családja közötti elhidegülés megenyhült. Akárhogy is, nincs bizonyíték arra, hogy Harriet halála bármi más lett volna, mint öngyilkosság. Az ügyben eljáró halott kém közleményt adott ki, amelyben tisztázta, hogy, idézem, a testén nem jelentek meg erőszakra utaló nyomok. Mary egész életében nagy gyászt és bűntudatot érzett Harriet szomorú végzete miatt. Soha nem felejtette el, soha nem szűnt meg önmagát okolni. Egy 1839-es naplóbejegyzésben Mary ezt írta, hogy annyi súlyos bánatom a sors által követelt engesztelés Harriet haláláért. Percy Harriet öngyilkossága után sikertelenül kérvényezte két gyermekük felügyeleti jogát. Egyébként Percy családja sem lelkendezett fiúk választottja miatt. Percy apja, Sir Timothy Shelley, mélységesen megvetette Maryt. Következetesen megtagadta, hogy találkozzon vele. Percy halála után nyújtott ugyan némi anyagi támogatást a házaspár életben maradt fiának, Percy Florence Shelleynek. Ez azonban számos kikötéssel járt. Többek között azzal, hogy a gyermeket Angliában kell nevelni, holott Mary is szívesebben maradt volna a kontinensen. Azt is megtiltotta Marynek, hogy kiadja a férje műveit, vagy hogy bármit is kiadjon, amivel gyakorlatilag megakadályozta volna, hogy írói karrierét folytathassa. Ha nem engedelmeskedik a kívánságainak, visszatartja a támogatást. Ez azonban nem akadályozta meg Maryt abban, hogy kiskapukat és módokat találjon apósa szabályának kijátszására. Mary életét szeretei elvesztése kísérte. 1816. október 8-án Fanny, Mary féltestvére, öngyilkosságot követett el, miután úgy érezte, hogy testvérei elhagyták, és Európa szerte kalandoztak. Az ebből fakadó botrány miatt, valamint a család súlyos anyagi nehézségei miatt Fanny túladagolta magát Laudánummal. Az öngyilkossággal járó botrány elkerülése véget a családból senki nem jelentkezett a holttestért, sőt, néhány családtag még egy évvel később sem tudott a haláláról. Mary Shelley anyasági kísérletei többszörös vetéléssel és három gyermek halálával végződtek. Talán nem meglepő, hogy az anyák a Frankensteinben feltűnően hiányoznak. Katasztrofális következményekkel. Ez az élmény volt az oka a szülés utáni depresszióinak. Úgy érezte, hogy a vetélések és a gyermekei halála az ő hibájából történtek. Bűnösnek érezte magát, a bűntudat és a saját maga ellen irányuló dű mélységébe zuhant. Mary álmait a naplója szerint 1815 óta koraszülött első lánya elvesztése kísértette. Ebből olvasok most fel néhány szívszorító sort. Éjjel felébredtem, hogy szoptassam. Úgy tűnt, nyugodtan alszik. Nem akartam felébreszteni. De reggel halva találtam a babámat. Máskor pedig ezt írta. Azt álmodtam, hogy a kisbabám újra életre kelt, hogy csak kihűlt, és a tűz előtt dörzsölgettük, és újra élt. Felébredtem, de nem találtam a babát. Egy anya lányaként, aki 11 nappal azután halt meg, hogy életet adott neki, és 3 gyermek anyjaként, akik nem sokkal a születésük után haltak meg, Mary különlegesen jól értette, hogy milyen vékony a határvonal, amely elválasztja az élőket és a holtakat, és hogy az élet és a halál egy azon helyről az anyaméhből eredhet. Shelley első gyermeke, a kislány, akinek a neve nem maradt fent, születése után 12 nappal halt meg. 1818-ban lányuk, Clara, Velencében, vérhasban betegedett meg és halt meg. Egy évvel később, 1819-ben pedig fiúk, William halt meg, miután Rómában maláriát kapott. 1822. június 16-án Mary újabb vetélést szenvedett, amelyben majdnem belehalt. Percy úgy mentette meg az életét, hogy jéggel teli fürdővízbe ültette, hogy elállítsa a vérzést. És mintha még ez nem lett volna elég a fiatal nő számára, alig egy hónappal később Percy és egy barátja éppen egy találkozóról hazafelé tartott, amikor hirtelen egy vihar felborította a hajójukat. Mary 24 éves korában lett özvegy, és soha többé nem ment férjhez. Ha érdekel Percy haláláról, hallhatsz egy attágító epizódban, amelynek Síron innen, Síron túl a címe. Keresd a lejátszóban. Mary a tragédiák sorozata, kisgyermeké halála, féltestvére öngyilkossága, Percy halála, egy furcsa fulladásos balesetben, mindezek ellenére, vagy talán éppen ezért, folytatta az írást. A Frankenstein megjelenését követő évtizedekben számos esszét, cikket, könyvkritikát, életrajzot és 4 másik regényt is írt. Az 1826-ban megjelent Az utolsó ember című regénye második legismertebb könyve lett, és szintén filozófiai témákat boncolgat. A disztópikus történetben a 21. század embereit egy titokzatos járvány gyilkolja. Az elkeseredett emberek pedig a folyamatos háborúskodással még elviselhetetlenebbé teszik a szituációt, és az emberiség a kihalás szélén tántorog. Nagyszerű ez a könyv, ha kezed ügyébe kerül, olvasd el, félelmetesen időszerű. Mary egyetlen életben maradt gyermekével, Percy Florence Shelley-vel maradt, és élete hátralevő részét Angliában töltötte, hogy néhai férje munkásságát népszerűsítse. Emellett, ahogy már mondtam, saját irodalmi karrierjét is folytatta. 1851. február 1-én aldaganatban halt meg. Az epizód vége felé közeledve, sok haláleset után szeretnék valami könnyedebb dologgal zárni. Igazából egy skurril filmet szeretnék ajánlani, ha szereted a korai filmeket. Nagyon korai, szemcsés, fekete-fehér néma filmeket. És ha netelen Frankenstein rajongó vagy, tényleg érdemes megnézni, már csak a készítője miatt is. Hogy miről beszélek? Thomas Edison 1910-ben forgatott egy egytekercses, 13 perces filmet Mary Shelley könyvéből, a Frankensteinből, amely az első egyik úgymond idézőjelben horrorfilm volt. A filmet elvesztettnek tekintették, de az 1980-as években újra felfedezték. Ami bizarr és skurril a történeten az az, hogy furcsa módon a filmkészítők igyekeztek a történet horrorisztikus elemeit komplett kiirtani, ami aztán a történet bizarr megcsonkításához és happy endhez vezet. A filmet ez a szöveg kísérte, idézem. A film elkészítése során az Edison & Co. gondosan igyekezett minden tényleges visszataszító helyzetet kiküszöbölni, és törekvéseit a misztikus és pszichológiai problémákra összpontosítani, amelyek ebben a különös történetben rejlenek. Amikor tehát a film eltér az eredeti történettől, az pusztán azzal a szándékkal történik, hogy kiküszöböljük mindazt, ami a mozgóképek közönsége számára a visszataszító lenne. Ha érdekel, a linket megtalálod az epizód leírásában. És ha van kedved, írd meg az Instagramon, olvastad-e a Frankensteint, és ha igen, számodra miről szólt a történet. És ennyi volt az attágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon, és mindig nagyon-nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.